Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézmény vezetői számára tartottak értekezletet március 18-án az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. A program Szentmisével kezdődött, amelyet Ternyák Csaba Egri érsek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hogy hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeret vizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását. Az óvoda vezetőket arra biztatta, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, hogy milyen nagy öröm jót tenni másokkal. A katolikus óvodák küldetése, hogy pótolják azokat a hiányosságokat, amelyeket esetleg a családokban nem tudnak megadni a gyermekeknek, tanítsák meg őket imában beszélgetni az Istennel, hogy el tudjanak indulni a hit útján. A szentmisét követően Lóczi Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke Venite Adoremus Dominum címmel az idei tanév mottójáról szólva, a meghívásról, az isteni és egymás iránti szeretetről, valamint Isten mindenhatóságáról beszélt. A magyar-görög katolikus hierarchák közösen tanácskoztak és ünnepelték a Metropolia 10 évvel ezelőtti alapítását a szlovák-görög katolikus főpásztorokkal március 19-én Mária Pócson. Este a hívek és a paptestvérek megtöltötték a bazilikát az előszenteltek liturgiáján, melyen a magyar és a szlovák püspökök, érsekek is részt vettek. 10 évvel ezelőtt, 2015. március 19-én alapította Ferenc pápa a görög katolikus metropóliát. A jubileumi ünnepségre augusztusban a Mária Pócsi nagy búcsún kerül sor. Az alapítási fordulójáról sem elfelejtkezve, annak napján Mária Pócson találkoztak a görög katolikus püspökök, rendkívüli ülést tartottak, kiegészülve a szlovák görög katolikus egyházfőkkel. Az ukrán-magyar határszakaszon 5224-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Innovatív ifjúsági központokat hoznak létre Gyöngyösön és Kassán egy mintegy 800 millió forintos Európai Uniós projektben, közölte a Gyöngyösi Város Térségfejlesztő Nonprofit Kft. A Magyar Távirati Irodával. Azt írták, a Hevesvár megyei Gyöngyös és a szlovákiai Kassa közösen dolgozik a fiatalok helyben tartásán és a közösségi terek fejlesztésén, a határon átnyúló pályázati programban pedig olyan fejlesztések valósulnak meg párhuzamosan, melyek célja, hogy a két város fiataljainak modern, közösségi és kulturális programoknak otthont adó helyszíneket hozzanak létre. Gyöngyösváros önkormányzata a kassai székhelyű Rovás civil egyesülettel közösen pályázott 2023 őszén, és nyert 2,66 millió eurót az Interreg programban. A pályázati pénzből Kassa városában egy központi helyen fekvő felújított épület pincéjét újítják meg olyan funkciókkal, amelyek egy új, fiataloknak kialakított találkozóhelyé emelhetik a helyszínt. Gyöngyösön a Püspöki utca 23 szám alatt található műemléki érseki intézőház földszintjén kávézó találkozóhely, előadásra és oktatásra alkalmas termek, valamint közösségi munkavégzéshez kialakított helységek és egy digitális tartalomgyártószoba létesül. A pincében művészeti teret alakítanak ki kisméretű színpaddal, klubkoncerteknek, valamint felújítják az épület udvarát is. A projektet a tervek szerint 2026 július végéig befejezik. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön a Mesever napközi otthonos óvoda felújított játszó udvarának átadóján. Gyopáros Alper emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő, jelezte. A programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alper úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, közölte. A kormánybiztos rámutatott, Prügyön eddig 200 millió forint fejlesztés valósult meg a Magyar Falu program által, de ha hozzávesszük a térséget érintő Tokai és Szerencs közötti taktaközi út felújítását is, akkor ez az összeg eléri a 1,5 milliárd forintot. Koncs Zsófia, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a választókerület 42 településéből 38-5000 fő alatti lakosságú, megerősítette, a taktaközi úthálózat 32 kilométeres felújítása prioritás volt, de mellette sok településen belterületi utakat is sikerült a programnak köszönhetően helyrehozni. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjáróban, amelyekben 5-en haltak meg, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatósága a Tisza-Eszlárnál tegnap történt baleset helyszínén tartott sajtótájékoztatón. Egy ember meghalt és többen megsérültek, amikor összeütközött egy személyautó és egy vonat egy vasúti átjáróban. Hadnagy Attila elmondta, a szabolcsi település határában lévő fénysorompóval biztosított átjáróban a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a Görögszállás és Tiszalök között közlekedő személyvonattal. Az ütközés erejétől a vonat kisiklott és a vasúti pályáról félig leborulva állt meg. A személyautó a sineken akadt, bal oldala teljesen összeroncsolódott. A balesetben a gépjármű vezetője a helyszínen életét vesztette. A vonaton 15 utas és 2 fős személyzet utazott, közülük egy utast fejsérülés miatt kórházba szállítottak, a mozdonyvezetőnek a térde, a jegyvizsgálónak pedig a bokája sérült meg, ismertette. Az elmúlt évben 76 esetben történt hasonló baleset 16 halálos áldozattal, idén a Tisza-Eszlári már a 14. ilyen eset az 5. halálos áldozattal, közölte. Régészeti kuriózum, a piramisoknál is régebbi leletekre bukkantak a jászkunságban, írja a szoljon.hu. A szolnoki Damjanics János Múzeum állandó kiállításának vitrinjei folyamatosan változnak, hiszen rendre újabb és újabb múltbéli tárgyal gazdagodnak. A közelmúltban például nemrég kiásott részkori leletek kerültek a tárolókba. Időről időre újabb és újabb több ezer éves régészeti tárgy kerül be a szolnoki Damjanics János Múzeumba, melyek közül a leletfeldolgozásuk után az intézmény Élők Háza Holtak Hazája 10000 év települései és temetkezései a Tisza mentén címmel 3 évvel ezelőtt újonnan megnyitott állandó kiállítása vitrinjei is gazdagítják. Ezúttal a közelmúltban fellelt részkori leletek történetét igyekszik feltárni a lap szakember segítségével. Az egyik nagyon értékes részkori vitrin mellett Kis Henrik Ferenc önálló régész, múzeumbarát önkéntes néhány közelmúltban felszínre került régi eszközt mutat be. A vitrinben olyan tárgyak láthatók, amelyek Jásznagykun Szolnok vármegye első fém tárgyait képviselik. Manapság természetesnek vesszük, hogy körbevesznek bennünket a fémek, de ezek első tömeges feltűnése Krisztus előtt 4500-ban következett be Európában. Erre az időszakra tehetjük az első fémből készült fegyverek megjelenését is, amely az ember-ember elleni harc következő évezredeit is meghatározta. A kiállításban szereplő darabok mellett 2016-tól már több mint egy tucat hasonló tárt került be a szolnoki intézménybe a fémkeresősöknek köszönhetően, és ez a szám valószínűleg a jövőben tovább fog nőni. Továbbra is népszerűek a sárospataki Vai Miklós református technikum képzési formái, a diákok számára a duális képzés mellett folyamatos hitéleti programokat szerveznek, több éve csatlakozott az intézmény az országos kadét programhoz, valamint külföldi társintézményekbe is ellátogatnak a tanulók, mondta el dr. Téglás Zsolt igazgató.
Két fő profilja van a képzéseinknek. Ebben a két fő profilban ugye jelentős szerephez jut a technikumi képzés. Ez azt jelenti, hogy 5 éves képzés alatt szerezhetnek szakmai végzettséget a diákok, és ezzel egyidejűleg érettségit is kapnak. A másik képzési forma pedig a 3 éves szakképzés, ahol szakmákat sajátíthatnak el 3 év alatt, és ugye mindkét képzésre jellemző a duális képzés. Ez azt jelenti, hogy a technikumi osztályok esetében a 9-10. Évfolyamon vannak bent iskolai gyakorlaton, aztán külső cégeknél történik a szakmai gyakorlatnak a megszervezése. A 3 éves szakképzésnél pedig a 9. évfolyamon vannak bent a műhelyben a diákok, aztán mennek ki a külső cégekhez, vállalatokhoz, akikről pedig el kell mondjuk, hogy egyre jobb a kapcsolatunk velük, mert nagyon aktív a visszajelzésük, hogy igenis milyen szakmákra van szükség, milyen képzéseket indítsunk el az adott tanévben, és az olyan irányú visszajelzés is ugye egyre aktívabb, hogy elégedettek a tanulóinkkal, és a képzés elvégzése után aztán biztos munkahelyet, biztos megélhetést ajánlanak a diákjainknak. Természetesen valamennyi szakmánk olyan szakma, amire szükség van a térségben, ez azt jelenti, hogy magas ösztöndíj lehetőségek társulnak az oktatott képzéseinkhez. És mint minden iskola, ugye mi is jeleskedünk egy-két egyedi különleges lehetőségben. Szintén a nevünk tükrözi az iskola református fenntartóját. 2012. szeptember 1-től a Tiszáninei Református Egyházkerület fenntartásában működünk, és számos lehetőség kínálkozik ennek kapcsán is iskolánk számára. A hitéleti programoktól kezdve a különféle testvériskolai kapcsolatokig. Említeném itt például azt a közkedvelt lehetőséget, hogy Hollandiában 2 protestáns iskolával, szakképzőiskolával sikerült nagyon jó kapcsolatot kiépítenünk, és diákjaink minden tanévben 2 alkalommal látogatnak el Hollandiába. A következő csapatunk például 20 fő vajis diák látogat ki a hollandiai Apeldoornba 5 fő tanár kíséretében. És természetesen majd a holland diákok is jönnek vissza tavasszal Magyarországra, hozzánk Sárospatakra. Ezeknek az alkalmaknak a keretében délelőttönként szakmai gyakorlaton, közös szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok, délután pedig szabadidős programok várnak rájuk. És hogy az egyediséget hangsúlyozzam, ilyen például a kadét programunk is, amit 3 évvel ezelőtt indítottunk el. A kadét program kapcsán azt emelném ki, hogy ez nem egy önálló képzési forma iskolánkban, hanem a meglévő szakmáinkhoz társul a kadétképzés. Heti 1 honvédelmi alapismeretek megnevezésű tantárgya bekapcsolódhatnak a diákok egy olyan folyamatba, ami aztán számos program lehetőséget kínál, nem csak intézményi, belső formában, hanem külső versenyek vagy egyéb más kiállításokra való látogatások alkalmával.
Az elmúlt percekben dr. Téglás Zsoltot, a Vaj Miklós Református Technikum igazgatóját hallották. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az északkeleti tájakon még legalább néhány órás napsütésre lehet számítani, illetve délutántól délnyugaton szakadozhat fel a felhőtakaró. Több helyen, főként a nap második felében valószínű eső, zápor. A minimum hőmérséklet általában -2 és +6 fok között alakul, a maximum hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főpíreink egy-egy mondatban. Harmadik alkalommal rendezték meg Nagykállóban az országos oktatási csapatversenyt. Színes programokkal, valamint pályázatokkal is várják az érdeklődőket a gyöngyösi Vahot Sándor városi könyvtárban. Csalár céglovagok használtak ki magánszemélyeket, és próbálták illegálisan megszerezni a vidéki otthon felújításért járó támogatást. Átányban látogatott Magyopáros Alpár, aki a Magyar Falu program eddigi eredményeit méltatta. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A vidékfejlesztésben számos eredményt sikerült elérni az elmúlt esztendőkben, s ez javarészt a Magyar Falu programnak köszönhető, illetve annak, hogy a különféle célzott támogatások révén jelentősen sikerült javítani az életminőséget a kisebb településeken, mondta egy Jopáros Alpár kormánybiztos sajtótájékoztatóján. A politikust Pajtó Gábor országgyűlési képviselő hívta meg Átányba, ahol a választókerülethez tartozó települések polgármestereivel tanácskoztak.
A Magyar Falu program költségvetéséből 2019 óta Heves vármegye kis településeire összesen több mint 45 milliárd forintot fordítottunk már. Ez magában foglalja az otthonteremtési falusi csokot, az otthonteremtési támogatási lábat, magában foglalja az állami mellékúthálózat fejlesztését, a különböző önkormányzati fejlesztéseket, önkormányzati épületek felújítását, utcák, járdák felújítását, de akár a civil szervezetek támogatását, azoknak a rendezvényeinek, azoknak a működésének, vagy azoknak a beszerzésének a támogatását is. Tehát ebből is látszik, hogy a Magyar Falu program egy rendkívül összetett program. Nem egy-egy területre fókuszál, hanem nagyon sok területre, tulajdonképpen minden olyan területre, ami a falusi emberek életét közvetlenül érinti.
Most egy polgármesteri találkozón vagyunk, Heves megye egyes számú választókörzetének a településeiről vannak itt polgármesterek. Milyen tapasztalatokkal szolgált ez a mai nap?
Nagyon jókkal. Rendkívül fontosnak tartom ezeket a közvetlen párbeszédeket, és hangsúlyozom, hogy párbeszédről van szó, tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy egy budapesti kormányzati ember elérkezik egy faluba, és akkor ott előadást tart, sőt fordítva, jellemzően én hallgatom a kistelepülési polgármesterek előadásait, kéréseit, javaslatait, akár jó szándékú kritikáit, hiszen ők azok, akik legközvetlenebb módon be tudják csatornázni a kormányzat felé a saját falujukban élőknek a kéréseit, igényeit. És ez azért rendkívül fontos, mert a Magyar Falu programról mi hirdetjük, hogy ezt a programot maguk a falba írják. Rendkívül rugalmas a program. Tehát ahogy évről évre haladunk előre a különböző fejlesztésekkel, évről évre újabb igények, vagy igények keletkeznek, születnek, vagy pedig igények módosulnak, változnak meg. És ezeket az igényeket, ahogy be tudjuk csatornázni a programba, úgy alakítjuk is a programot, és ezért ilyen népszerű a program, hiszen gyakorlatilag mindig az aktuális támogatási célokat tudják megjelölni a kistelepülések, és ezekre a célokra tudnak forrásokat szerezni.
Harmadik alkalommal rendezték meg Nagykállóban az országos oktatási csapatversenyt. Az oktatás ágazatban tanuló középiskolásokat 2020-2023 után idén is a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium várta. A 153 éves komoly múlttal rendelkező intézménybe ezúttal 13 csapat érkezett Zalaegerszegtől Nagyváradig. 2025-ben meglepő módon két első helyezettet hirdettek. Edelény csapata mellett a házigazda Nagykálló is az élen zárta a háromnapos versenyt. Dr. Pálmai Gergely helyettes államtitkárt hallják.
Az oktatás ágazatban két szakma van, az oktatási szakasszisztens és az óvodai nevelő. Mind a kettőről azt kell tudni, hogy technikusi szakma, ami azt jelenti, hogy érettségit és szakmai végzettséget ad, és már a technikusi szakma is azt jelenti, mivel érettségit biztosít, hogy felsőoktatás felé nyitválnak a kapuk. Az óvodai nevelő esetében azt tudjuk mondani, hogy ez egy okleveles technikus rendszerben kerül oktatásra, ami az egyetemmel való szoros együttműködés jelent. Itt helyben a Nyíregyházi Egyetemről beszélünk, és a helyi iskoláról.
Most pedig Szabóni Lipkovics Ildikóta, a Budai Nagy Antal Technikumi Szakgimnázium igazgatóját hallják.
Az alapgondolatunk ez volt, hogy legyen ez egy verseny a gyerekeknek, de a kollégáknak legyen egy ilyen szakmai tapasztalatcsere. És ez akkor meg is jött és beismált. Azóta természetesen már több szakképzési centrum elindította ezt az oktatáságazatot, tehát az első 2020-as évben 16 intézmény jelentkezett, már 23-ban két fordulósra kellett csinálnunk, mert 20-on felüli volt, és az idén pedig 30 intézmény jelentkezett.
Végül Vég Attilát, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
A párorientációnak ebben a tekintetben, ha az oktatáságazatról van szó, akkor élmény alapúnak kell lennie. Olyan játékos foglalkozásokat kell, és csinál is az iskola az 5., 6., 7., 8. évfolyamoknak, tanulóknak, diákoknak, amellyel bemutatják azt, hogy végül is egy óvodai nevelő, vagy egy tanítónéni, vagy egy tanárnő, hogy nyúl a gyerekekhez. Itt most nem tantárgyakról beszélünk, nem témakörökről, hanem magához a gyerekekhez, hogy nyúlnak hozzá, hogyan foglalkoznak, milyen feladatokkal, és ezt a budai kitűnően ellátja ezt a feladatát. Ezért is van az, hogy stabil az oktatás ágazatra a jelentkezési létszám, és bízunk benne, hogy az okleveles technikus képzés kifejlesztésével még tovább tudjuk vinni ezt a sikert, főleg annak függvényében, hogy a budai a 100-as technikumi ranglistán az 58. helyezett ebben az évben.
Színes programokkal, valamint pályázatokkal is várják az érdeklődőket a gyöngyösi Vahóth Sándor városi könyvtárban. Ebben az évben is lesz verstér a költészet napjához kapcsolódóan, de egy országos programhoz, az Internet Fiesztához is csatlakozott az intézmény. A részletekről Balog Judit igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy egyhetes országos program, az Internet Fiesta, ami már több évre nyúlik vissza. Minden évben elindítja az Informatikai és Könyvtári Szövetség ezt a program sorozatot, és mi is csatlakozunk ehhez. Március 21-én Szabó Andrea lesz a Soroksári Könyvtárból a vendégünk, aki családfakutatással foglalkozik, és az internet és a családfakutatás tematikában fog nekünk előadni. Ugyanígy az Internet Fiesta másik programja pedig március 25-én dr. Baracsi Katalin internetjogász lesz majd a vendégünk, aki két előadást is tart az internet veszélyeiről. Kora délután a gyerekeknek egy ilyen interaktív, játékos módon fog előadni ebben a témában, illetve este 5 órakor pedig majd a pedagógusokat és szülőket várjuk majd ebben a témában.
Egyébként nem először csatlakozik már ehhez a könyvtár?
Minden évben szoktunk valamilyen módon. Tavaly a mesterséges intelligencia volt a téma, akkor is készültünk előadással, tehát igyekszünk valamilyen módon mindig bekapcsolódni ebbe a programsorozatba.
Tehát a lehetőségek tárháza az varázslatos.
Így van. A fiú könyvtárban például majd az időseket várják okos eszközökkel, vagy bármilyen internettel kapcsolatos kérdésekkel a kolléganők.
És akkor ami még nagyon fontos, az minden évben van, és a költészet napjához köthető verstér. Ez egy ismerős, azt hiszem minden gyöngyösi számára egy nagyon szép hagyomány, de azért beszéljünk a 2025-ös verstérről, mit lehet róla tudni?
Így van, tehát 2018-ban indult ez a programunk, és az idei verstér is nagyon gazdag lesz programokban. 10 órakor kezdődik, és várunk művészeket, akik alaprima alkotásra vállalkoznak. Ez azt jelenti, hogy ott helyben fogják elkészíteni az alkotásaikat. Az idei téma In Memoriam Nagy László. Hozhatnak vázlatot, de igazániból az ottani munkafolyamat a lényeg, a betérő vendégek is majd láthatják, hogy hogyan készül el egy képzőművészeti alkotás. 10 órától 4 óráig alkothatnak, és utána közönség szavazással dönti el majd a látogató, hogy melyik tetszik neki legjobban, és ugyanúgy majd értékelésre kerül a többi pályázatunkkal együtt. Készülünk a gyerekeknek, a kicsiknek egy színi előadással, Ludas Matyi címmel, amelyet a Görbe Tükör Színi Társulat fog előadni, utána pedig lehetőségük lesz verset mondani, kézműveskedni, aszfalt rajzolni. Kora délután a középiskolásokat várjuk majd egy olyan rendhagyó irodalomórával, este pedig Kautsky Armand és Farkas Izsák zenésük dalmi estjére várjuk majd a vendégeket.
Csalárd pénzlovagok használtak ki magánszemélyeket és próbálták illegálisan megszerezni a vidéki otthon felújításért járó támogatást. Néhány Csalárd cég biztosította a fiktív felújításról szóló számlákat, a félrevezetett magánszemélyek pedig a támogatás töredékért vállalták a közreműködést. Voltak olyanok is, akik azt sem tudták, hogy már beadták a pályázatot a nevükben. A részletekről dr. Paskonyi Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Néhány Csalárd cég súlyosan visszaélt a vidéki otthonfelújítási támogatás szabályaival és a helyi lakosok bizalmával, és jelentős összeget próbált meg elcsalni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a Magyar Államkincstárral közösen dolgozik. A visszaélést, a magánszemélyek kihasználását a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Magyar Államkincstár jelzése alapján megakadályozta. A NAV adatvagyonára támaszkodva folyamatosan kockázatelemzésnek veti alá az elszámolásra benyújtott számlákat kibocsátó vállalkozásokat. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján azt állapítja meg, hogy a számlát kiállító vállalkozás nem volt képes a munkálatok elvégzésére, vagy szándékosan kikerülte az adófizetést, akár helyszíni ellenőrzést is végez, és megvizsgálja a tényleges munkavégzést. Az adóellenőrök több céget is azonosítottak, amelyek ténylegesen nem működnek. Pusztán számlát állítanak ki abban bízva, hogy a támogatás igénybevételéhez elég csupán a formai feltételeknek megfelelni, azaz számlákat benyújtani az államkincstárnak. Az elmúlt két hónapban a NAV folyamatosan vizsgálta a pályázatokhoz benyújtott számlák valódiságát. Sokszor a helyszínen is, ahol a pályázatot benyújtó magánszemélyektől is érdeklődött a beruházás körülményeiről, a számlakibocsátók tényleges munkavégzéséről. Ha az adóhivatal a számlák hiteltelenségét állapítja meg, azt minden esetben jelzi a kincstárnak, így a támogatás semmiképpen sem landolhat illetéktelen kezekben. A kifejezetten az otthonfelújítási támogatások jogtalan igénybevételére létrehozott cégek elhitették a pályázati rendszerben járatlan, sokszor halmozottan hátrányos körülmények között élő magánszemélyekkel, hogy a pályázat elnyeréséhez nem kell a munkákat ténylegesen elvégeztetni, mert azt nem ellenőrzik, elég csak a számlákat benyújtani. A tájékozatlan magánszemélyeknek pedig csak a pályázati pénzek töredékét ígérték közreműködésük fejében. A NAV minden ilyen esetben feljelentéssel élt a társaságok ügyvezetői, illetve a velük együttműködésben eljáró szervezőkkel szemben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felhívja a figyelmet, hogy valamennyi pályázat alapos kockázatelemzésen és szigorú ellenőrzésen megy át a kincstár és a NAV együttműködésével. Az együttműködés a csaló cégekkel, az azokat képviselő felhajtókkal jelentős kockázatokat hordoz magában a pályázók számára is. Ezért mindig érdemes kellő körültekintésen eljárni, és fontos, hogy senki ne dőljön be olyan alaptalan biztatásnak, miszerint a pályázati forrásokhoz valósan elvégzett munkálatok nélkül is hozzá lehet jutni. A hatóságok ezen esetekben a legnagyobb következetességgel járnak el, de a jogtalanul benyújtott támogatásigény jogkövetkezményeivel az érintett magánszemélyeknek is számolniuk kell.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Szent József minden keresztény és az egész egyház példaképe, így jellemezte a szentet ünnepnapján, március 19-én József Marketz Gurg-Legenfurti megyéspüspök a pannonhalmi Szent Márton bazilikában ünnepelt vesperáson és szentmisén. A karintiai főpásztor az osztrák püspöki konferencia pannonhalmi főapátságban tartott plenáris közgyűlése záró szentmiséjének főcelebránsa és szónoka volt. A szentmisén az osztrák püspökök és a bencés szerzetes közösség mellett a Magyar Katolikus Egyház és a testvéregyházak képviselői, valamint a hazai társadalmi, kulturális és gazdasági élet meghatározó szereplői vettek részt. Ahogy azt a főpásztor homiliájában kifejtette, Szent József a családok, számos ország és 1870 óta az egész egyház védőszentje is, aki a válságok és a példaképek hiányának idején nagy beszédek, csodák és kedves legendák gyakorlatilag egyetlen szó kimondása nélkül mindannyiunk számára alternatívákat mutat. Mint hallgató és tettekkel hívő ember mutatkozik meg előttünk, egy mindig csendes József, egy szent, akitől Ferenc pápa, aki nagy tisztelője, megtanulta a szinodalitást. Nem a beszédre, hanem a hallgatásra összpontosít, az angyalra és így Istenre hallgatva. A hangsúly nem a megvitatáson, hanem a cselekvésen van, mondta a püspök. Arra is rámutatott, hogy a mindennapi egyházi életben ez gyakran fordítva van, nagy szerepe van a megbeszéléseknek, sok mindent elemeznek, a konkrét cselekvés viszont gyakran elmarad. Elmondta az egyház számára kihívás, hogy elszakadjunk a siker és a láthatóság világi mércéitől, melyekre annyira törekszünk és a lényegre koncentráljunk, Isten és fele barátunk szolgálatára. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet március 18-án az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. A program szentmisével kezdődött, amelyet Ternyák Csaba Egri érsek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hogy hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeret vizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását. Az óvoda vezetőket arra biztatta, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, hogy milyen nagy öröm jót tenni másokkal. A katolikus óvodák küldetése, hogy pótolják azokat a hiányosságokat, amelyeket esetleg a családokban nem tudnak megadni a gyermekeknek, tanítsák meg őket imában beszélgetni az Istennel, hogy el tudjanak indulni a hit útján. A szentmisét követően Lóczi Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke Venite Adoremus Dominum címmel az idei tanév mottójáról szólva, a meghívásról, az isteni és egymás iránti szeretetről, valamint Isten minden hatóságáról beszélt. Az életvédelméért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt március 24-én 18 órára a Dubó térre az Egri Fertejmesteri Testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület választmányi tagjával, rádiónk igazgató főszerkesztőjével beszélgetett Klész Beáta.
Negyedik alkalommal szervez közös imádságot az Egri Fertejmesteri Testület. 4 éve hogy indult el, és azóta hogy látott te, hogy hová fejlődött ki ez az esemény?
Az Egri Fertejmesteri Testület tevékenységi köre igencsak szerteágazó, holott ebből sokszor csak azt látják a városlakói, hogy egy-egy díszes ünnepélyen vagy szentmisén különleges ruhába, viseletbe öltözött emberek ott vannak, de azért a hétköznapokban is elég komoly tevékenységet folytat a testület és tagsága, kezdve attól, hogy mondjuk akár szociális, jótékonysági vagy akár tudományos rendezvények szervezése, és ebben a sorba illeszkedik ez a különleges ima alkalom, amit Öller György fertejmester ötlete nyomán 4. éve szervezünk meg. Ez egyébként a háború kirobbanásakor, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor jött ez az ötlet, hogy imádkozzunk közösen a békéért, a családokért, és fontosnak tartottuk, hogy legyen egyfajta tanúságtétel, amikor a templomok csöndjéből egy picit kivonulunk, és nem kérkedve, de mégiscsak egyfajta példát mutatva, bevonva a város közösségének más tagjait is, akár járókelőket is ebbe a közös imádságba.
Tehát tulajdonképpen a háborús helyzet hívta életre, hogyha mondhatom így, tehát hogy a békéért, a családokért, de tulajdonképpen minden évben a cél ugyanez?
Az elsődleges cél az életvédelme, és ebben nagyon sok minden belefér, a magzati életvédelmétől kezdve az, hogy elkerüljük az öldöklést, de akár az is, hogy a másik életét mérgezzük, tehát mindenféle szinten érvényes. Ez nyilván most a helyzet miatt a háború van sajnos homloktérben.
És hogy látod, ahogy az első kérdésem is erre utalt, ugye az első évben, mekkora érdeklődés van egy ilyen közös imádság iránt, és hogy ahogy ugye az emberek szinte már most ugye ezt megszokják, hogy 3 éven keresztül volt, és ugye most március 24-én 18 órára várjátok a Dobótérre a közösen együtt imádkozni akaró híveket. Az elmúlt 3 év növekedett, egyre jobban megismerték az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség, szívesen csatlakoznak.
Igen, úgy tűnik, hogy egyre bátrabban jönnek az emberek. Nyilván itt a hírverés is számít, amikor először szerveztük, akkor nyilvánvalóan valamivel kevesebben voltak, de stabilan ilyen 200-300 fős létszám összejön, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos és komoly dolog, és az időzítése is, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsoljuk, ugye most a vigiliáján lesz, pontosan azért, hogy akik erre az ünnepre szeretnének elmenni, az ünnepi szentmisére 25-én, akkor azoknak az esti szentmise ne ütközön a rózsafüzér imádsággal, és hát ugye Urunk születésének hírüladása egy olyan ünnep, egy olyan apropó, amikor a családokért és a békért kell és lehet is imádkozni.
Az elmúlt percekben Bércesi Andrást, az EGRI Fertelymesteri Testület választmányi tagját, rádiónk igazgató főszerkesztőjét, Klész Beáta kérdezte a március 24-én 18 órától a Dobótérre meghirdetett az életvédelmiért szóló közös imádságról. A Kassai Főegyházmegye nagykaposi esperessége értesíti a kedves híveket, hogy a 2025-ös jubileumi szentévben a magyar hívek részére teljes búcsúnyeréssel kijelölt szentévi templomban, a nagykaposi Szent Simon és Júdás Terdé plébánia templomban irgalmassági estéket tartanak a szentév folyamán. Március 21-én, tehát ma 15 órától irgalmasság órája kezdődik, majd rózsafűzér és szentségimádás lesz Szent Jónási lehetőséggel, 17 órától szentmise lesz, melyet főtisztelendő és excellenciás Bernard Bober kassai érsek főpásztor celebrál, a Kassai Főegyházmegye magyar ajkú papjaival szeretettel várják a kedves híveket. A katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtését, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23 és 30 között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Egész napos, csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban március 27-én csütörtökön 9 órától este 6 óráig a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. A Heves vármegyei nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton 14 órától. Az idei immár 14. alkalommal megrendezendő közösségi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyi és harangozó. A keresztút járása nagykökényesi katolikus templomtól indul és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az EGRI Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az EGRI érsek bora címet elnyert borok kóstolására. Gyerekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasdi molnár kalács ízének felfedezésére. Sok szeretettel várnak mindenkit. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja.
Újabb egy évig a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa maradt Hornyák Dóra. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasportnapját. Új otthont kap a Miskolci Vívósport. Programsorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésnapjának 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb egy évig a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa marad, 2026 nyarától pedig a klub alkalmazottjaként dolgozik majd tovább Hornyák Dóra. Hornyák Dóra ezidáig 259 tétmérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, ezeken összesen 443 gólt lőtt. Bár a csapatkapitányra elsősorban védekezésben számít Szilágyi Zoltán vezetőedző, újabban a gólszerzésből is aktívan kiveszi a részét. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasport napját. A részletekről Molnár Réka, sportirodavezetőt hallják.
Alapvetően picit visszanyúlnék az időben, ugye ezt negyedik alkalommal rendezzük meg, ugyan háromszor a körcsarnokban adtunk neki otthont, ugye mi ott vagyunk otthon, és úgy gondoltuk, hogy sportos környezetben adnánk egy kicsit keretet a parasportnapnak, viszont ott szerények körülmények között valósult meg. Úgy gondoltuk, hogy kicsit ilyen gerilla módszerrel behoznánk így a programot az egyetemre, az egyetemi polgárokra, hogy akaratlanul találkozzanak ezzel a programmal, illetve emellett megszúrítottuk azokat a partnereket szélesebb körben, mint az elmúlt években, akik ugye ezt napi szinten képviselik ezt a témakört, illetve azokat az egyetemi kollégákat, akik szintén kapcsolódnak ehhez a témához. Ugye a bölcsészettudományi kar, egészségtudományi kar, gazdaságtudományi kar is kapcsolódik most már egy-egy szakkal ehhez a programhoz, úgyhogy látható is, hogy nagyon sok részvevő érkezett idén, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy most tényleg sikerült egy ilyen sikeres napot lebonyolítani. Alapvetően ilyen 100 főt vártunk, szerintem többen vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek lesz lehetősége egy picit betekinteni így a parasport mindennapjaiba. Számunkra nagyon fontos ez a témakör, mert úgy gondoljuk, hogy alapvetően van egy ilyen kötelezettségünk a társadalmi szerepvállalás terén, hiszen a sport az mindenki, lehet korlátlanul sportolni, akadálymentesen, és nyilván mi, ha tehetünk ez ügyben bármit, akkor azt meg kell tennünk, úgyhogy mi a magunk szintjén igyekszünk be építeni alapvetően is a sportnapjainkba az inkluzív programokat, illetve külön a napján ugye megemlékezni egy ilyen aktív programmal. Alapvetően az Egyetemi Egyesület is kiemelt partner ebben. A röplabdásaink nagy létszámban megjelentek, illetve érkeznek majd a felnőtt kosarasok is. A DVTK kosarasok is szinte évről évre minden programban nagyon aktívak velünk, és idén a Vakok és Látássérültek Egyesülete, a Mozgássérültek Egyesülete is csatlakozott, illetve egy-két ilyen érintett általános középiskola is meglátogatott minket. Van is egy hallgató, akivel így szorosabbra szőttük a viszonyt, mert első napján körbenézett az egyetemi sportlétesítményben, ő alapvetően kerekesszékes hallgató, és ugye megnézte a körcsarnokot, uszodát, és ugye elkísértem az útjára, és így azóta akárhányszor találkozunk vele, azért szóba elegyedünk, illetve igyekszem elkísérni akárhova megy, és nagyon jó visszajelzést ad ő a személyes tapasztalatáról, mind az egyetem kapcsán, mind így az élete kapcsán, úgyhogy ezek azok a pillanatok, amik segítenek nekünk egy kicsit közelebb hozni a témát, de nyilván nagyon nehéz, úgyhogy ha nincsen így a családban vagy a környezetünkben ilyen személy, aki esetleg érintett bármilyen formában, úgyhogy inkább igyekszünk nyitott szemmel járni, és folyamatosan, hogyha találkozunk valakivel, akkor így nem elmenni mellette, hanem folyamatosan kapcsolódni és szóba elegyedni, mert mindenképp épít minket, és igyekszünk ezeket a tapasztalatokat beépíteni a munkánkba. Mi általában mindig foglalkozunk ezzel a témával. Ugye, ahogy említettem, beépítjük a programunkba, tehát van egy ilyen nagy egyetemi sportnapunk, azon mindig igyekszünk egy inkluzív sportot bevezetni, vagy egy programot, és ott szokott nagyon sokszor pozitív tapasztalat lenni, hogy ugye rákényszerítjük a résztvevőket, hogy tapasztalják meg, mert akár egy kötelező állomás, vagy sportákként szerepel a programban, hogy nagyon nagyon tetszik nekik, és egyébként megtörik a jég, leomlanak a falak, és alapvetően elérjük a célunkat ilyen módon. Mi a magunk szintjén ezt tudjuk megtenni, hogy beépítjük mindig a programba, és igyekszünk tágítani a nézőpontokat, és reméljük, hogy ha máskor találkoznak ilyen lehetőséggel, vagy esetleg egy társukkal, akkor szívesen szóba elegyednek velük, nem fordítják el a fejüket, nem idegenkednek a témáról, mert van egy kapcsolódási pont.
Új otthont kap a miskolci vívósport. Schmidt Gábor helyettes államtitkárt hallják.
A fiataloknak ez egy fontos üzenet lesz, hogy az ott lévő gyerekek jöjjenek, hiszen egy olyan sportágunkról van szó, amely óriási sikereket hozott, a legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás, a hosszú évtizedek óta lévő eredményekben, és hát most is aranyéremnek örülhettünk Párizsban. Én azt remélem, hogy innen is nagyon-nagyon sok fiatal fog elindulni, úgyhogy egy biztos, hogy sportért felelős államtitkárság, a sportügynökség és a vívószövetség ott lesz a projekt mögött minden pillanatában. Ezt meg tudom ígérni, hogy ezt most mindenképp révbe visszük.
Most pedig Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
100%-os kormányzati támogatása, mint ez 160 millió forint értékben, két szinten 400 négyzetméteren valósul meg, egy 12 állásos, ha úgy tetszik, vagy 12 pályás vívócsarnok. Figyelembe véve a mozgássérülő sportolóknak is kialakítunk 2 vagy 3 ilyen pályát, ahol ők is tudnak majd sportolni. A Honvédelmi Minisztérium támogatásából valósul meg ez a dolog, és egy régi tájsebet tudunk így tulajdonképpen begyógyítani Miskolcon, hiszen az egykori hőközpont területén, a Vörösmarty városrészben egy csúnya, lelakott és elég rossz állapotban lévő volt hőközponti épületet sikerül ezáltal rekonstruálni. Visszaadva a lakosságnak a belváros szívében vagy belvároshoz közel egy ilyen típusú sportinfrastruktúrális beruházás történik, ami szerintem egy üdeszín volt. Természetesen régi adósságunkat teljesítettük ezáltal, hiszen a miskolci vagy a diósgyőri vívó élet azért nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik, és örülünk annak, hogy a városvezetéssel és a kormányzattal köröltve minél rövidebb időn belül, akár már az ősz végére át is adhatjuk ezt a csarnokot.
Végül Kosztopulos Beatrixot, a diósgyőri vívóegylet vezetőedzőjét hallják.
Egy nagy álmunk vált ezzel valóra. Igazából ez a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, csak ugye jött a Covid időszak, meg a gazdasági válságok, egy kicsit megállt a projekt, de most úgy néz ki, hogy ezen az éven új otthonra találunk. Igazolt sportolunk, körülbelül 35 fő, de ezen kívül ugye iskolai vívást is tartunk Miskolcon, és most már egy hónapja Edelényben is, úgyhogy összesen szerintem egy majd 100 embert meg fogunk tudni ezzel mozgatni. Ugye ez a saját termünk lesz, az időnkkel mi fogunk gazdálkodni, nem úgy lesz, hogy meghatározott időben tudunk edzeni, hanem amikor a gyerekek tudnak jönni, akkor folyamatosan használható lesz ez a terem, tehát sokkal jobban fognak tudni fejlődni. Minőségibb lesz sokkal az edzés, azt gondolom. Fiatalokat próbálunk, akik itt vívtak, esetleg kisedzőknek befogni, hogy minél több időt tudjunk a terembe lenni. Most egy teljesen új generációt fogunk kinevelni. Nagyon sokan idén elmentek, két válogatottunk is, a Terhes Anna is, és a Kozma Laura is. Hát az ifjúságot kell most elkezdeni a válogatottságra nevelni.
Program sorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Az aranycsapat legendás labdarúgója élete utolsó éveiben az egyetem utazó nagykövete volt. Bács Zoltán kancellárt hallják.
Jenő bácsi a Debrecen Egyetem hivatalos utazó nagyköveteiként töltötte az élete utolsó 10 évét. Rengetegszer járt itt is, nem csak a kupa névadója volt, hanem előadásokat tartott itt, képviselte a Debrecen Egyetemet máshol, utánpótlás játékosokat ajánlott nekünk.
Az aranycsapat egykori hátvédje éveken keresztül részt vett a róla elnevezett torna döntőin. 2015-ben hunyt el, addig határon innen és túl erősítette az egyetem kapcsolatait. Az intézmény díjat alapított a legendás labdarúgó nevével fémjelezve, amelyet a sportért és a határon túli kapcsolatokért tett kiemelkedő munkával lehet kiérdemelni. A Buzánszky Jenőről elnevezett egyetemi kupát 2021-ben az év szabadidősport rendezvényévé választották. Kezdetben csak néhány csapat indult, a jelenlegi szezonban viszont már több mint 100 együttes nevezett, vagyis összesen több mint 1000 egyetemi hallgató vesz részt a foci tornán. Magyar Zoltánt, az egyetemi kupa fővédnökét hallják.
Fantasztikus volt az alapgondolat, hogy egy ekkora és nagymúltú egyetemen a diákságot megmozgatni valamire, egy ilyen eseménye. És legyünk őszinték, nagyon sok mindent ki lehet találni, kultúrában, egyebekben, de a futballnál kevés jobb eszköz van arra, hogy megmozgassuk a fiatalságot.
Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából az egyetem programsorozatot indított, ennek nyitányaként pódiumbeszélgetést rendeztek. Ezen többek között részt vett Bölöni László labdarúgóedző is, aki nemrég kapta meg a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíját. Most őt hallják.
Először járok Debrecenben, sajnos, de biztos, és remélem, hogy nem utoljára. Remélem, hogy számítok valamit az itteni diákok számára, hogy megfelelek majd az igényeiknek, és remélem, hogy még máskor is visszatérünk ide.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!